Kezdjük történeti részről. Tehát Parajd esetében a bányászat története az régre visszanyúlik. Már római korban bányáztak sót a Sóháton. De turisztikai szempontból mikortól kerül föl Parajd a turisztikai térképre, amikor kifejezetten azért utazik el valaki Parajdra, hogy megnézze azt a bányát, hogy ott időt töltsön el, pihenjen, üdüljön, vagy gyógyuljon.
A parajdi sóbányászat nyilván visszanyúlik az elmúlt évszázadokra, tehát feltételezhetően akár a római időkig, amikor is ugye a római birodalomnak a határvidéke itt a sóvidék közelében húzódott. Ugye UNESCO világörökség része is lett a közeli Mikházi kasztrumnak a területe. A magyar középkorban, tehát a honfoglalást követően az erdélyi vármegyerendszer megszervezése után, ugye ha volt sóbányászat, akkor az felszíni sóbányászat volt. Az a fajta sóbányászat, amelyik a mély műveléssel, tehát a felszín alatti kitermeléssel kapcsolatos, az 1690-es évektől terjedt el Erdély szerte. Onnantól kezdődően, hogy az erdélyi fejedelemség betagolódott a Habsburg birodalomba, és hát a birodalmi modernizáció hozta magával azt, hogy új kitermelési technológiák jelentek meg, mind Parajdon, mind pedig Tordán, akár a északi területeket is emlegethetjük, Máramaros vidékét, azt a Máramaros vidékét, aminek egyik része Ukrajnában, Kárpátalján, másik része a történelmi Máramaros romániai részéhez, Máramaros megyéhez tartozik, Máramaros sziget környékén, Aknasugatagra gondolok, de ugyanígy voltak mélyművelési bányák Marosújváron, ami már régóta víz alatt levő bányarendszer, de voltak Korosi Sóaknáknál, volt Dél-Erdélyben a vízaknak környékén. Tehát igazából a régi kitermelési módszerek azok ugye felülről lefele haladva akár 90-100-120 méter mélységig mélyülő harang alakú aknákat eredményeztek, és nemrég megjelent egy könyv az Erdélyi Múzeum Egyesület kiadásában, Miklós Alpár Parajdról származó földrajzos etnográfusnak a munkája, amely legalaposabban dokumentálja levéltári források és különböző szakirodalmi források alapján azt, ahogyan kialakult a Parajd kép a hosszú 19. században. Ez alatt a hosszú 19. század alatt érti azt a szerző, Miklós Alpár, hogy 1780-tól 80-as évektől egészen 1918-ig tekintett át ezt az időszakot, és számos útleírás jelent meg, úti naplók, jegyzetek, tehát többek közt József főhercegnek is az utazásai történetileg dokumentált tények. Tehát azt lehet mondani, hogy Parajdnak a regionális, vagy országos, vagy ugye 18 előtt még mondhatjuk azt, hogy birodalmi szintű ismertsége, az kimondottan a mély művelési bányászatnak köszönhető, de nem úgy, hogy a maga só elkerült a piacokon nem tudom messzire, és akkor a parajdi só az egy márka tényezőként hatott volna, hanem az, hogy magának a bányának a látogatása az egy elég régi múltra visszatekintő tevékenység. Ennek köszönheti Parajd igazából az ismertségét, hogy voltak emberek, akik jöttek, és elsősorban ugye geológusok, természetbúvárok, aztán különböző állami tisztviselők, de akár főhercegi rangban levő híres személyiségek, vagy éppen Jókai Mót is emlegethetjük, vagy más írókat, akik Erdélyt beutazva az akkori már kibontakozó útikönyvirodalom alapján, ajánlások alapján keresték fel Parajdot, és hát az akkori bányaigazgatóságok megszervezték a bányalátogatást, de kicsit rendhagyóbb módon, tehát nem úgy, ahogy ma képzeljük, tömegesen autóbusszal bevinne az embereket, hiszen akkor még az se volt. Tehát gyakorlatilag azt kell elképzelni, hogy igazi kalantúrát jelentettek a történelemben a bányalátogatások. Csörlővel, kosárban engedték le a vendégeket, akár úgy, mint a bányászokat, és hát el lehet képzelni, hogy a korabeli világítás technika, ugye fáklyákkal, meg olajmécsesekkel azért igazi kalantúrát jelenthetett, és jelentett is a beszámolók tükrében az oda utazóknak. Ez persze azt is eredményezte, hogy a bányalátogatás, mint vonzerő, kitermelte a kapcsolódó kényelmi szolgáltatásokat, tehát valahol meg kellett szállni, valahol étkezni kellett, és hát nyilván a bányalátogatás az egy egyszeri aktus volt, egy hosszabb, egész Erdélyre kiterjedő utazás keretében. Ez a dolog ugye folytatódott a két világháború közötti időben a román világban is, tehát mikor már Erdély a román királyság része lett a trianoni békeszerződés követően. A kicsi magyar világban, ahogy ezt szoktuk nevezni, 1940-44 között ugyanúgy folytatódott a bányászati tevékenységét, gondolom a látogatások is folytatódtak, de közben parajdnak az ismertségét erősítette az is, hogy már a 19. századtól nem csak bányalátogatás, hanem fürdőzés is kibontakozott, tehát a székelyföldi fürdőkultúra. Először a parajtó délre levő Korondon a híres, akkor még híres Árcsúi fürdő, majd az Árcsúi fürdő bukását követően egyre inkább előtérbe került Parajd másik szomszédja, Szováta. És hát azt lehet mondani, hogy lehet, hogy minden tekintet Parajdra fókuszál, de alapvetően Parajd a Sóvidék szíveként Szovátával együtt és Koronddal kiegészítve együtt képez egy mondhatni sikeres turisztikai destinációt. Sikeres egészen a közelmúltig, amíg a bányát be nem kellett zárni. A második világháborút követően ugye voltak mindenféle átalakulások, államosítások, és gyakorlatilag az 1948 utáni államosítás követően számos bánya rész nyílt meg, Dózsa-György bánya, amely most éppen a legveszélyeztetettebb zónája, ha jól értettem, a régi bányarendszernek, akkor a párhuzamos bánya, a jó a régebbi József bánya, és hát ezek mellé a régi 18-19. Századi bányák mellé zárkózott fel ugye a Telekdi bánya, illetve az a turisztikai bánya rész, amelyet nagyon sokan megismerhettünk, és még néhány héttel ezelőtt mi sem sejtve látogattuk ezt a föld alatti különleges világot. A rendszerváltás követően ugye a korábbi állami vállalat az megmaradt többségében állami vállalatnak, ugye Szálrom néven ismert részvénytársaságról van szó, amelynek a fő részvényese tulajdonképpen a román kormánystruktúrának alárendelt gazdasági, digitalizációs, vállalkozásügyi és turisztikai minisztérium az éppen aktuális kormánystruktúrában, de röviden a gazdasági minisztérium, és innentől kezdve ugye ez egy központosított vállalat, ami azt jelenti, hogy több más bánya is egy nagy céghez tartozik, és ebből adódóan aztán érthetőek egy adott ponton a helyieknek, a parajdieknek, székelyföldieknek a frusztrációi, hogy az a bányavállalat, amely hasznot húzott a parajdi sókészletből, nem tett meg mindent annak érdekében, hogy a korai figyelmeztetések ellenére befektessen a kockázat kezelésre, a kockázat megelőzésre. Tehát a szivárgások, a sókarszton, az a teljesen természetes jelenségnek tudhatók, be ezt a geológusok, geomorfológusok is alátámaszthatják. Tehát abban semmi meglepő nincs, hogy az édesvíz, ha sós felszínnel találkozik, akkor előbb-utóbb oldja, és ha repedésekkel találkozik, akkor sokkal gyorsabban tud beszivárogni, vagy bezúdulni a föld alatti természetes vagy mesterséges üregekbe. Mondom a természetest azért, mert vannak kisebb, nagyobb természetes úton kialakult üregek is a sóhátakban, sóhegyekben. Parajd esetében ezek annyira nem ismertek, víznyelők viszont voltak és vannak a felszínen, csak hát nem mindegy, hogy egy csapadékvíz gyűl össze egy tölcsér alakú víznyelőben, vagy pedig egy egész vízhálózat, vizes, a Korondpatak vízgyűjtőjéből összegyűlő vizek zúdulnak bele egy éppen újonnan kialakuló víznyelőbe.
Hogy ugorjak vissza turisztikai kérdésekre, itt említette a kalandos első bánya látogatásokat itt pár perccel ezelőtt, oda hadd ugorjak vissza, mert akkor azt mondta, hogy ott az elinduló úti könyvek alapján érkeztek Parajdra látogatók. Arra van adata, hogy mi az első úti könyv, és mi annak a megjelenése, ami említi Parajdot, mint ahol lehet ilyen kalandos bánya látogatásokat végezni?
Hát egészen pontosan nem tudnám megmondani, mennyire nem vagyok a turizmus történetnek a szakértője. Ebben Miklós Alpár tudna egészen precíz választ adni, de mindenképpen az 1800-as évek elejére visszavezethető gyakorlatilag a Parajd környékének az ismertsége, holott úttörők ugye voltak, Fridbalszky János például az erdély geológia egyik úttörője, vagy Johann Fichtel. Nekem egy kicsit kavarodnak a fejembe ezek a geológiai szakirodalom úttörőinek a nevei, publikáció megjelenési helye, évszáma, stb. Most kicsit gúnyosan fogalmazom, normális ember ma nem olvas 1780-as évekbeli latin nyelvű, vagy akár német nyelvű geológiai szakirodalmat. Ez mondjuk csemege a történészeknek, de úti könyvekben esetleg hivatkozunk arra, hogy voltak ezek az úttörők, akik nyomán aztán jöttek a korabeli turisztikai influencerek, ezt idézőjelbe persze. Tehát mindenképpen a szájhagyomány már akkor is működött, és emellett a leírt híradások nyilván egyre több emberhez eljutottak. Divatba jött a fürdőre járás különböző fürdőben Nyugat-Európában, Közép-Európában és így Kelet-Közép-Európában is. Tehát Parajd gyakorlatilag bekerült egy nemzetközi versenybe egy különleges helyszínként, amint ezt Miklós Alpár monográfiája dokumentálja is, a megközelíthetőség akkor is probléma volt. Ma már nem olyan nehézkes a megközelíthetőség, hiszen autópálya épült ki, és folyamatosan terjeszkedik folyamatosan hát enyhe túlzás, tehát inkább szakaszosan épül az Észak-Erdélyi autópálya, igazából Közép-Erdélyi, ha jobban megnézzük, és konkrétan Parajd északi peremén is el fog haladni az Egyesülés autópályája, hogy ezt az A8-as autópályát, Marosvásárhely, Ászvásár autópályát nevezik. Tehát ez rá segít most, és ez, mivel nem volt meg a történelem folyamán ez a könnyű megközelíthetőség, tehát szekérrel, lovaskocsival kellett eljutni napokon keresztül. A vasút, amikor megépült, ugye alapvetően egyszer megépült a Székely-Kőrvasút nagyjából ugye a 1890-es évek végére. Már arra nem emlékszem egészen pontosan, hogy a Balázsfalvától Bécső Szentmártonon keresztül a Szováta érítésével Parajdra érkező vasútvonal az pontosan mikor épült meg. Ha jól sejtem, az is a századfordulón, tehát ugye a vonatjás évvel talán. De az is egy blöket volt a vonatozás elterjedésével. Ez persze az elmúlt 30 évben teljesen leértékelődött, nem gazdaságos működtetni ezeket a szárnyvonalakat, viszont az autópálya ugye az egyéni vagy akár csoportos közlekedést rendkívül mértékben fel tudta és fel tudja gyorsítani. Akkor is volt egyébként szervezett buszos utazás, volt egyéni utazás, amikor még nem volt autópálya, és azt lehet mondani, hogy a turisztikai propaganda, hogy régebb nevezték, ma úgy mondjuk, hogy promóció vagy marketing kommunikáció, plusz a megközelíthetőség, plusz azok a társadalmi feltételek, hogy egyre több ember engedhette meg magának, hogy vakációzzon, ki olcsóbban, ki drágábban, ez ösztönzőleg hatott Parajd ipari funkciója mellett a idegenforgalmi funkció megjelenésének. Tehát Parajdot nem azért ismerik szerte szét a világban, mert a parajdi sót mindenhol lehetett kapni, hanem azért, mert Parajdra lehetett látogatni, nem csak csoda látni, a bánya különleges hangulatát megtapasztalni, hanem emellé egy igen jelentős tényező, és ami miatt most a nagy bánat kialakult Parajdon jogosan, az a szalinoterápia, tehát a légúti kezeléseknek a jelentősége. Parajd egy alapvető bázisa volt a székelyföldi gyógyturizmusnak, főleg a felső légúti megbetegedésekben szenvedő betegeknek, akik megelőző vagy akár gyógyuló, gyógyító kezelésekre érkeztek szakorvosi ajánlások alapján. Nekem még egy külön dilemmám az, hogy a COVID világjárványt követő utóhatások, tehát különböző szövődmények, amikkel a különböző emberek küzdenek, azok vajon sóbányai kezelés hatására mennyiben javultak volna az állapotuk. Tehát folynak kutatások jelenleg ugye a post-covid szindrómákban, vagy post-covid tünetegyüttesekkel küzdők esetében a légúti kezelések különböző módját illetően. Ezeket az orvostudományi klinikai vizsgálatok eredményeit még egyelőre nem ismerjük, vagy legalábbis ismeretterjesztési szinten nem ismerjük. Ami nagy veszteség Parajdnak, az a több százezer rendszeres belépés, ami ugye egy légúti kúrával együtt járt. Ez azt jelentette, hogy már a 70-es évektől kezdődően, ha jól tudom, a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem monitorizálta, nyomon követte a ide látogató embereknek az egészségi állapotát, tehát ennek van a szakirodalma. Amennyire én ismerem, ez nagyjából maximum napi 4 órányi bentartózkodást jelentett a bányában, de ahhoz, hogy hatásos legyen például aszmának a kezelésében, hát ez ilyen 10-12 napos rendszeres visszalátogatás jelentett. Most képzeljük el, hogyha valaki családdal elmegy Parajdra azért, hogy a gyermeknek, akár a felnőttnek a légzési kapacitását erősítse, vagy helyreállítsa, vagy javítsa. Hát az gyakorlatilag azt jelentette, hogy mondjuk a délelőttet elhőzötték a bányában, és minden délután volt egy elég nagy szabad program. Tehát akkor is, hogyha bármiféle támogatással érkeztek, és kezeltették magukat, illetve a gyerekeiket, az emberek, a családok. Ennek gazdasági multiplikáló hatása volt, többszörösítő hatása, hiszen éttermi fogyasztásra volt szükség, szabadidős programokra volt igény, és emellett természetesen nagyon sokan különböző emléktárgyakat, vagy éppenséggel ruházati cikkeket is vásároltak, mint ahogy ezt nemrég olvastam, hogy vannak olyan boltosok, akik teljesen profilké váltsanak, mert elmaradt az a vendégkör, aki például meleg ruhákat vásárolt a meleg nyári szezonban, hiszen 14 fokos hőmérsékletben kellett ugye több órát tölteni a bányába, és erre nem feltétlenül volt mindenki felkészülve.
Micsoda piaci rés, ugye ki gondolta volna, hogy valaki még erre is figyelt, de igen, teljesen hát, jogos.
Érdekes ez a téma olyan szempontból, hogy nem is gondoltuk volna, hogy mennyire elszertágazó ez a problémakör, ez a bánya krízis. Tehát igazából a bányakrízis az igazából arról szól, hogy van egy természeti jelenség, ami kockázati tényezőt jelent egy technológiai folyamatra, és van egy mulasztás végül is, akárhogy is próbáljuk kerülgetni a forrókását, de mégiscsak illetékesek, hatóságok, illetve bányavállalat különböző szintjein levő döntéshozóknak a mulasztása az, hogy nem tették meg időben a megelőző intézkedéseket. Igaz, hogy ekkora vízhozam, amely a problémát okozta itt most május folyamán, ekkora vízhozam ez extrémnek számít, és de nem annyira extrém, hogy ne lehetne rá készülni. Tehát 2005-ben is voltak jelentős árvizek ugye Székelyföldön, de akkor nem telt fel a bánya. 2007-2008 során jelentek meg olyan tanulmányok a Bukaresti Műszaki Egyetem egyik kutató csapata részéről, amelyek most kezdtek közösségi médián keresztül nagyobb ismertségre szert tenni, hiszen elég, ha egy valaki megosztja azt, hogy bezzeg, 2007-ben a Reál Györgyi csapata lepublikált akár egy párizsi konferencián valamit, az még esetleg megjelent egy tanulmánykötetben, angol nyelven, hát én azt most nem feltételezem, hogy bármelyik erdélyi újságíró akkor követhette, egy közéleményformáló személyiség követhette a 2007-ben zajló tudományos kutatásokat, viszont azt nehezen tudom elhinni, hogy az a kutató, aki bányában megfigyeléseket végez, az a bányavezetés tudta nélkül tette volna, tehát a bányavezetés kellett tudjon arról, hogy igenis zajlanak kutatások, azoknak vannak eredményei, és kutatási eredményeket pedig be kell építeni a menedzsment folyamatokba. Úgyhogy jogos a közvéleménynek a felháborodása, mondjuk úgy, hogy boszorkányüldözés zajlik, a felelősöknek a keresése zajlik, és hát ugye most egy olyan politikai helyzetben van Románia, amikor ugye volt egy választási szuperév 2024-ben, cserélődtek itt ott döntéshozók, volt egy kis cirkusz az elnökválasztások kapcsán, most van egy új elnök, és van egy átmeneti kormány, amely a rövidesen új kormánykoalíció fog váltani. Tehát jönnek-mennek a miniszterek, környezetvédelmi miniszter, a gazdasági miniszter, ígéretek hangzottak el a kormány szintjéről gyorssegélyekre, a munkanélkül maradt bányászok számára elsősorban, sőt, ígéretek hangzottak el, hogy valamiféle segélyben részesülnek azok a vállalkozások, amelyek Parajdon kimondottan a bánya után élvezték a vendégeknek a jelenlétét. Most egyik napra a másikra gyakorlatilag az idegenforgalmi vállalkozások jelentős része kliens környékül maradt. Amit helyi szinten lehetett csinálni, mármint úgy helyi szinten, hogy igazából nem is települési szinten, hanem megyei szinten. A Hargita megye tanácsa, illetve annak az elnöke, aki maga is óvidéki származás tudtommal, ugye próbál segítséget nyújtani a települési önkormányzatnak, polgármesteri hivatalnak. A polgármesteri hivatalnak gyakorlatilag nem volt beleszólása a bánya működésébe. Most itt el lehet kezdeni piszkálni az urbanisztikai kérdéseket, a szabályoknak a betartását, betartatását. A lényeg az, hogy a krízis helyzet úgy tudott kialakulni, hogy halogatták sokáig a korontpatak vizének a sótól való távoltartását. Tehát ennek egy lehetséges megoldása volt, ami környezeti szempontból nem éppen a legideálisabb megoldás, arról volt, hogy le fogják betonozni a korontpatak vizét, ami megakadályozza, hogy az édes víz a só tömzsel közvetlen kapcsolatba kerüljön. Hát ez a projekt ez elmaradt, mikor elkezdődtek május elején a jelentősebb beszivárgások. Szivárgásról beszéltek, és közben közösségi médiában is, a sajtóban is terjedt az a felvétel, amelyen vízesés látszik bent a bányában, tehát zúdult, nem szivárgott a víz már korábban is. Hát igazából egy gyors megoldásként egy vízzáró fóliát fektettek le a pataknak a medrébe, és egy darabig nyújtott valamiféle átmeneti megoldást, viszont amikor a nagy esőzések hatására egy 0,5 köbméter per szekundum, már egy 60-70 köbméter per szekundumos vízhozammal zúdult le a patak vize is, és vele együtt a különböző hordalékok, akkor egyáltalán nem érthetetlen, hogy megsérült az a fólia, ami védte a sót, a só réteget az édes vízzel való érintkezéstől. Úgyhogy végül is beszakadt szó szerint egy víznyelő, tehát egy viszonylag nagy hozamú patak, egy darabig folyt a felszínen, és utána eltűnt a mélybe. És addig ment le, hogy 3 nap alatt ugye feltárt az egész bányarendszer. Gondoljunk bele, hogy a pataknak a tengerszint fölötti magassága 485 méter, és a legalsó bányaszint, ami az ábrázolások a bánya térképek alapján látható, hogy a legalsó szint valahol 220-valahány méteren volt, tehát minimum 200 méter mélységben halmozódott fel, tehát feltöltődött annyira 3 nap alatt a bánya, hogy miután feltöltődött, tovább folyt a sós víz tetején az a folyamatosan érkező plusz édesvíz. És innentől kezdődően az édesvíz, ahogy a sósvízzel keveredik, és folyik tovább a kisküküllő, tehát a korondvíze, majd aztán a kisküküllő mentén, most a másik krízis helyzet, ami Maros megyét is érinti, számos háztartás vízellátása került veszélybe. Tetőződött a dolog azzal, hogy katasztrófavédelmisek és a nemzetközi szakértői csapat, amelyik polgárvédelmi együttműködési mechanizmus keretében EU-s szakértői csapat a helyszínre kiszállt, megépítettek egy kisebb gátat a korondvizén, hogy megakadályozzák, hogy lemenjen a sósvíz a kisküküllőbe. Most valakik, érdekes, ennek sincs gazdája, valakik elbontották ezt a gátot, és megint egy adag sósvíz lement a kisküküllőn, olyan koncentrációt okozza, ami halakat vagy az egyéb élő lényeket érinti, az egy dolog, de ami ennél súlyosabb, hogy a lakosság vízellátását is veszélybe sodorta, úgyhogy plusz anyagi terhekkel kell megoldani kisküküllőmenti településeknek a ivóvíz ellátását. Egyelőre ugye az, ami pozitívum, hogy ez már igazából a jövőbe mutató kérdéskör, hogy mi lesz a bányával. Szerintem 100%-osan senki nem tudja most megmondani, mi lesz a bányával. Tehát különböző forgatókönyveket fel lehet vázolni, vagy igazából még csak forgatókönyvek sem, hanem ötletek vagy elképzelések. Amíg nem tudjuk 100%-osan azt, hogy viselkedik a víz a hegy belsejében, hogy viselkednek a sósziklák a víz oldó hatására, hogy gyengülnek meg a korábban kialakított szerkezetek, addig igazából korai arról beszélni, hogy fog-e újraindulni a bánya. Ez idén biztos, hogy nem fog a bánya ismét látogatókat fogadni. Hónapokba telik így is, úgyis a víznek az esetleges kiszivattyúzása a bánya járatokból, de ha kiszivattyúzzák, akkor mi legyen a sósvízzel? Most erre dolgoznak, hogy ki kell alakítani olyan mesterséges tavat sósvízből, ami valószínűleg Parajd és Szobáta között, tehát gyakorlatilag Hargita megye határán fog létrejönni, és hát ennek van ugye olyan felület, ami erre alkalmas lenne, de attól még jönnek azok a kérdések, hogy ki a terület, jogilag hogy lehet ezt lerendezni, állami kisajátításra számítsunk-e, és egyáltalán akkor ez hogy fog helyet találni a épülő, illetve tervezés, még csak nem is tervezés, hanem most már leszerződtetett új autópálya szakaszhoz. Tehát nagyjából ott jön át az autópálya Szobáta és Parajd között, ahova a leendő sóstavat le kéne telepíteni. Azt a sóstavat, amiben a bányából kiszivattyúzandó vizet kell elhelyezni. Még ezen kívül a legfontosabb és nulladik prioritás, ugye ami el is kezdődött már beruházások szintjén, a korondpataknak a elvezetése a sószorosból. Tehát ez a sószoros, ez egy természetes képződmény, a sóhegyet átvágta a korondpatak, egy szurdokszerű kis miniatűr szurdokot alakított ki sósziklákkal, agyagos sós felülettel, víznyelőkkel, sósforrásokkal, sótűrő növényzettel és minden egyéb érdekességgel. Na hát ezt most gyakorlatilag felejtsük el úgy, mint turisztikai vonzerőt rövid távon. Itt most egy építőtelep van, helyenként a Dózsa-György bánya környékén úgynevezett szubfúziós, tehát rogyásos beszakadásokkal. Még abban sem vagyunk 100%-osan biztosak, hogy be fog szakadni a bánya, vagy nem fog beszakadni. Ha beszakad, akkor kialakul a bánya helyén egy sóstó, ugyanúgy, ahogy vízaknán, ugyanúgy, ahogy aknasugatagon, vagy más hasonló helyszíneken, vagy ez lehet akár olyan katasztrófa jellegű is, mint 2010. decemberében a nyugat-erdélyi Marosújváron. Most a hatóságok azzal nyugtatják a kedvéket, hogy egyre kisebb az esélye a gyors beszakadásnak, beomlásnak, de nem zárható ki, hogy szép lassacskán az a födém, ami a Dózsa-György bánya fölött van, tehát a felszínt elválasztja a mélytől, hát az a kőzetréteg, agyagos sós kőzetréteg, az talán be is omolhat. Pont azért, hogyha véletlenül beomlana ez a bányafödém, erre készülve, hogy ez esetleg egy árhullámot tudna eredményezni, egy kilocsanását a bányavíznek, ezért egy úgynevezett mobilgátat hoztak létre a sószoros környékén. Ez eredményezte azt is, hogy megelőző céllal kitelepítették a lakásaikból az embereket 45 háztartásból. Nyilván ez Parajd csak a peremvidékét érinti, tehát az egész települést ez nem érinti. Úgyhogy nem egyszerű a helyzet, de nem is kilátástalan szerintem. Tehát vannak problémák és vannak megoldások. A megoldások pénzbe fognak kerülni, ezt is még érdemes hangsúlyozni. Pont egy olyan időszakban, amikor Romániának az egyik legnagyobb problémája a költségvetési deficitnek a csökkentése EU-s nyomásra, tehát nem azért, mert haragszunk az EU-ra, hanem azért, mert egy normális államban nem lehet túlköltekezni, legalábbis az EU-s tagság azt jelenti, hogy a költségvetési deficit nem lehet nagyobb, mint 3% a GDP arányosan, most viszont valahol a 7% körül tartunk, tehát állami kiadásokat lefaragni kell, és az állami bevételeket növelni kell. Tehát ez az adó emelés, ami várható, ez a turizmust is negatívan fogja érinteni. Másfelől ugye az állami kiadásokat csökkentve mégiscsak itt azért olyan kiadások lesznek, amik nem olcsó mulatságok. Itt az emberek várakozásainál ugye vannak szélsőségek, de alapvetően két markánsan elkülönülő vélemény, hogy hiszünk vagy nem hiszünk abban, hogy a bánya újra nyitható. Ez a remények világához tartozik egyértelműen, tehát nincs bizonyos tudásunk arról, hogy lesz egyáltalán sókitermelés még Parajdon, és lesz egyáltalán felhagyott bányajáratokban bármiféle turisztikai tevékenység, akár látogatás, akár légúti gyógykezelést illetően.
Katasztrófa előtt Parajdra és a térségbe, ugye említette ez a Szováta-Koront-Parajd hármasságot, mennyi turista érkezett az elmúlt években, és akkor ha ebből most kivesszük Parajdot, akkor ön szerint ezek a turisták azért ellátogatnak a környékre, és akkor mondjuk fürdenek Szovátán, vásárolnak Korondon, vagy a parajdi fürdőben fürdenek, és megmaradnak a turisták így a környéken összámban, vagy számít arra, hogy csökken a környékre érkező turisták száma, és akár más desztinációt keresnek, vagy nem is indulnak el Erdélybe?
Nagyobb összegben várnék fogadni, hogy jelentősen megcsapon a vendégforgalom. Az a vendégforgalom, amelyik a elsősorban a bánya miatt jött, és másodszorban más dolgok miatt. Tehát ez a piaci szegmens, főleg az, amelyik légúti terápiára jött, és több napot tartózkodott, ez most kiesik a vendégforgalomból. A tavaly, tehát a legmegbízhatóbbnak tekinthető számok, ugye a szálláshely statisztika az csak a jéghegy csúcsát jelenti, tehát igazából a bánya látogatási adatok ugye 5-600 ezer évi látogatásról szóltak. Amennyire én emlékszem, a régebbi statisztikában nagyjából fele-fele arányban, 60-40% változó arányban, de közel fele a bányába való belépéseknek az a légúti terápiára érkezett. Tehát ez azt jelenti, hogy ha a látogatók nézzük, akkor mondjuk egy 300 ezeres tömegről beszéltünk, aki jött, megnézte a évente, megnézte egyszer azt a bányát is továbbá. Nyilván nem ugyanazok az emberek nézték meg minden évben a bányát, hanem cserélődő közönségről van szó. Az ismétlődő közönség esetleg az, akik a visszatérők, akik kezelésekre jártak. A látogatók azok jöttek, mentek, megnézték a bányát, és maximum egy órát, bocsánat, maximum két órát töltöttek a településen, esetleg még egyet ebédeltek, tehát ezek igazából nem föltétlenül parajdi szálló vendégek voltak. Éppen ezért megtörténhet, hogy amennyiben a egyéni vagy a szervezett vakációs programokban nem rakunk be valamit a két órás bányalátogatás helyett, akkor ennek lesz egy valamennyi visszaesés, a minimális visszaesés, tehát egy erdély kirándulásban pótolható a parajdi bányalátogatás más szabadidős programokkal, ami nem pótolható, ugye ez a kezelésre érkezőknek a jelenléte. Már a tavaly, amikor volt időleges bezárása a bányában, a 5-600 ezer helyett 470 ezer látogatót regisztráltak, és ezt ha összevetjük azzal a vendégészak a számban, amit ugye a parajdi és a más települések szolgáltatói jelentenek le a megyei statisztikai igazgatóságnak, az meg aztán összesíti és tovább küldi az országos statisztikai intézetnek. Hát ezekből a szállásos statisztikákból az látszik, hogy Parajdnak a megyei, Hargita megyei forgalomban volt 14, maximum 15%-os részesedése. Ismétlem, hogy akik Parajdra jöttek, lehet, hogy éppen Korondon szálltak meg, vagy akár a Maros megyei Szovátán, tehát ezt így 100%-ig nem lehet patika mérlegen kiszámolni. Nagyságrendileg azt mondom, hogy Hargita megye vendégforgalmából, ha Parajdot kivesszük, az utóbbi évek adataiból már nem 14%, hanem csak 10-11%. Persze ezzel nem akarom én lekicsinyelni egyáltalán Parajdnak a jelentőségét, de attól még Hargita megyében van turizmus, és pont ez a reménye a parajdi turizmus újraélesztésének is. Jó, hogy eddig meghatározó imás eleme volt Parajdnak, hogy a bányáért kell menni. A Parajdnak vannak egyéb értékei is, ugyanúgy, ahogy megvan Koronnak is, Szovátának is, és Zetelakának, Farkaslakának, a nagyon keresett udvarhelyszéki településeknek megvan a maguk vendégforgalma. Ha nem is akkora, mint Parajd esetében. Annyit még azért hadd tegyek hozzá, hogy érdekes a megyei sorrendeknek az összeállítása, tehát Parajd. A vendégészakák számát tekintve a legtöbb a Covid után 61 ezer vendégészaka volt. 2019-ben a Bezzegérben, a Covid időszak utolsó évében 78 ezer vendégészakát regisztrált, tehát azt még nem is értük utol. 61 ezer volt 2023-ban, utána már csökkenő tendenciát mutatott, és ezzel a vendégészaka számmal végül is Hargita megyében Tusnádfürdő és Csíkszereda után következett harmadik helyen. Majd utána a negyedik helyen volt versenyben Székelyudvarhely Egyerdő-Szent Miklóssal, ugye Egyerdő-Szent Miklóssal Gyíkostóval. Valahol aztán az 5.-6. helyről felzárkózott a Madarasi Hargitárs Letelaka. Ezeket azért mondom el, mert a parajdi turizmusnak a jövőjét én elsősorban a destinációs szemléletben látom, illetve annak a elterjesztésében. Hát igazából ez azt jelenti, hogy muszáj lesz összefogniuk a parajdi vendégfogadóknak, ha azt akarják, hogy a vendéghiányos környezetből ki tudjanak törni. Eddig magától értetődő volt, hogy van bánya, jönnek a vendégek. Most nincs bánya, nem jönnek a vendégek, ha csak nem hívjuk. Viszont hívni a vendéget valamilyen ajánlattal lehet, valamilyen program ajánlattal, élmény ígéretekkel, és ezt persze nem képes minden panziós külön-külön megteremteni, tehát kényszerű együttműködés gyakorlatilag abban áll, hogy össze kell dolgozzanak akár egy parajd szintű vagy egy sóvidék szintű turisztikai egyesületben, aminek most már jogi háttere is van, önkormányzattal társulva, és akkor destinációs menedzsment szervezetként destinációs menedzsmentet kell csinálni. Ennek a szakmai alapjai jelen pillanatban nem azt mondom, hogy 100%-ig hiányoznak parajd esetében, de nagyon kevés embernél van meg ez a fajta gondolkodás. És én azt mondom, hogy mi, mint a Bábés-Bolyai Tudományegyetem Gyergyószent Miklós kihelyezett tagozata, Margita megye szakmai közvéleményformálói szeretnénk, és nem csak szeretnénk lenni, hanem azok is vagyunk, a Visit Margita csapatával közösen, azzal a válságkapszulával, amit a megyei tanácselnök hozott létre a parajdiak megsegítésére, a székelyföldi TDM klaszter szakmai támogatásával, a Visit Muressel, Visit Kovásznál, a Visit Hargitával együttműködve, azt a fajta üzenetet próbáljuk a pórulják parajdiak számára megfogalmazni, hogy van lehetőség újra pozícionálni a parajdi turizmus. Csak ne várják azt el, hogy ezt egy-két hét alatt meg lehet csinálni, és már a 2025-ös úgymond szezon az ugyanolyan lesz, mint a tavalyi vagy tavaly előtti. Tehát ez nem lehet ilyen irreális várakozásokat megfogalmazni. Nyilván most lassacskán azért azt látom, hogy egyre több parajdi turisztikai vagy akár kereskedelmi érintett kezd túl lenni azon, hogy sírassa a bányát, sopánkodjon, nosztalgiázzon, tehát nyilván ezeknek mind-mind helye van, de aki a turizmusban akar élni, az nem várhatja a segélyeket, az előbb-utóbb stratégiai módon kell gondolkodjon. Kell tudja azt, hogy mit kell csinálnom az idén ahhoz, hogy jövőben, két év múlva veszteségeimet csökkentve el tudjak újra ebből a szakmából megélni. Én azt is látom, szinte fogadni mernék abban, hogy a statisztikákban megjelenő 120 hivatalosan működő vendégfogadó egység közül jó néhány be fog zárni. Azok fognak működni, akik nagyobb professzionalizmussal fogtak neki a vendéglátásnak. Épültek, most már 4 csillagos szálloda is van, kis szállodák ugyan, de mégiscsak szállodai egységek, egyik bezárt, a másik talán még próbálkozik. Hát ezeknek a tulajdonosait, ezeknek a menedzsereit, ha nem tudja a polgármesteri hivatal, a parajdi polgármesteri hivatal megszólítani, akkor meg kell tudja szólítani a megyei turisztikai egyesület, a Visit Hargita. Pontosabban a Visit Hargita ugye az egy kommunikációs platform, és mögötte a Hargita Közösségi Fejlesztési Társulás van. A Hargita megyei tanáccsal és 40-nél is több települési önkormányzat társulásával. Viszont a vállalkozók helyett a munkát más nem tudja elvégezni. A vállalkozók egy része tudja, hogy mi a teendője, másik része nem tudja, mi a teendője. Most egy ilyen mentalitásváltásra van szükség egyeseknél, és aki újra tudja gondolni, újra tudja tervezni a jövőjét, az megmarad, mint turisztikai vállalkozó, többiek meg fejhagynak a vállalkozással, vagy más vállalkozást fognak indítani. Lesz olyan attrakció, amely történetileg fogja dokumentálni részletesen képekkel, interaktív kiállítási elemekkel a bányászat múltját, és ami még érdekesnek ígérkezik, hogy bemutassuk azt a folyamat együttest, ami egyáltalán a sónak a sóhegyben való megjelenését eredményezte, a sókarsztot, még akár a bánya katasztrófa témáját is igazából fel lehet dolgozni, és tudományos népszerűsítő jelleggel turisztikailag be lehet mutatni.